Jó, ma pedig rátérnék az Úr igéjére. Ma is hoztam egy üzenetet. Ahogy néztem Jézus tanításait, és néztem, olvasgatom már ugye hosszú idők óta Jézus példabeszédeit. Jézus példabeszédeinek mindig volt egy apropója. Mindig volt előtte valami esemény, valami aktuális esemény, amire az Úr válaszolt, az Úr reagált. Hát ha megnézitek Jézus példabeszédeit, akkor mind előtte megelőzi egy olyan dolog, hogy valami okán elmond egy példabeszédet. És ez a mai üzenet is a veletek való beszélgetés ihlette. Nagyon jó lesz a táborunk egymással beszélgetni. És az jó, amikor nem csak innen megy az információ kifele, úgymond felétek, hanem számomra nagyon hasznos a veletek való beszélgetés. Nem is tudjátok, hogy mennyi mindent megtudok, és ez meghatározza azt, hogy az üzenetek miről szóljanak. Tehát Jézus példabeszéde is a farizeusokkal, a tanítványaival, az emberekkel való beszélgetés kapcsán született meg valamilyen formában, és ez a mai üzenet is egy ilyen beszélgetés kapcsán született, ugye többeket felháborított az Isten ellenes demonstráció, ami volt Budapesten, és ugye a zászlójukra azt írták ezek az elveszett emberek, hogy ugye Isten mese, a szerelem pedig örökké való. Tehát súlyos tárgyi tévedéseket tartalmaz ez a felirat. Tehát amikor eltorzult, elferdült beteges gondolkodású emberek akarnak Istenről kinyilatkoztatást tenni, mikor önmagukról sem tudják azt, hogy fiúk vagy lányok, tehát nem igazán elfogadható, és nekünk nem az emberekkel van elsősorban a problémánk, és ezt hat szeretném, és a mai üzenetnek nem az a célja, hogy bárki ellen gyűlöletet gerjesszen, hiszen Isten szereti az embert. Isten szereti azokat a tudatlan embereket is, akik most lázadnak Isten ellen. Nagyon komoly identitászavaruk van, tehát önazonosságukkal van problémájuk. Nem tudják valójában, hogy kik ők. És hogy ki az ember, azt a Biblia tudja megmondani. És ami problémát okoz az embereknek az ilyen viselkedési zavarokkal kapcsolatos problémáik vannak, az abból az identitás zavarból keletkezik leginkább, hogy nincs jövőképük. Egy torz jövőképük van, ugyanis csak ebben a világban gondolkodnak, és úgy mindjárt szeretném is felolvasni az első igeverset, 1 Korintus 15-19. Azt mondja az írás, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. A Biblia világosan kijelenti, a Szentírás pontosan az a tükör, amiben az ember meglátja magát. Úgy, ahogy nem tudod, hogy nézel ki, ha nincs egy tükör, amiben belenézzél, a tükör mutatja meg igazából, hogy nézel ki. Ugye nem látod az arcodat, nem látod, hogy néz képen a frizurád, nem látod a hátadat se. Tehát igazából ugyanez a helyzet az emberrel, az embernek az igazi tükre, az a Szentírás, a világosság, és Isten igéje mutatja meg, hogy valójában ki az ember. És mi az embernek a kezdete, és mi az embernek a vége. Tehát ma, amiről szeretnék beszélni, az az örök élet kérdése. És Jézus nagyon sokat beszél erről a Bibliában, tehát ilyen formában talán, ahogy ma ez előjön, még nem volt róla szó. De a pogányoktól, az elveszettektől bennünket, hívőket, krisztusi embereket az különböztet meg, hogy van egy jövőképünk. Legalábbis kell, hogy legyen egy jövőképed. Ha nincs egy határozott jövőképed, akkor a mai üzenettel ebben szeretnélek megerősíteni. Mi tudjuk, hogy honnan jövünk, és tudjuk, hogy hova megyünk. Mert belenéztünk a tükörbe, és megnéztük a tervrajzokat. Megnéztük Isten beszédét, Isten örök igéjét, és megvizsgáltuk, illetve az igéből tudjuk azt, hogy a mi végünk az nem az, amit az emberek többsége gondol Istenről. Miért fontos a jövőkép? Mert ha egy torz jövőképe van az embernek, ugye az meghatározza a jelenlegi gondolkodását, a gondolkodása az pedig meg fogja határozni a viselkedését. És mivel, hogy ezeknek az embereknek még nincs ismeretük Istenről, még nem találkoztak Istennel, sőt, azt hiszik, hogy ugye Isten mese, erre a zászlóra fordítva kellett volna fölírni azt, hogy Isten örök, a szerelem az pedig pillanatnyi. Jó, a szerelem az egy érzés. Tehát azért súlyos tárgyi tévedés, mert az érzések azok folyamatosan változnak. Nincs örök szerelem. Tehát nem szeretnélek kiábrándítani, ha eddig úgy gondoltad, mert a szerelem az egy érzés, és az embernek az érzése az változik. Jó, tehát mulandó, és pontosan ez a probléma a legtöbb házassággal is, hogy egy érzésre építik föl a házasságukat. Megtörténik a pillanatnyi föllángolás, és utána pár év múlva ugye elmúlt a láng, elmúlt a tűz, és utána a többit azt a vállóperes bíróságon intézik. És sajnos ma ugyanez a helyzet a hívőkkel is. Tehát visszatérve, az érzések azok mulandók. Jó, tehát az ember az nem csupán érzelmekből áll, hanem az ember a szellem, lélek és test. Az ember örökké való. És ez az ismeret, ami hiányzik a pogányokból. Azt gondolják, hogy az ember megsemmisül és eltűnik a semmiből, tehát ma élünk, és ma azt tehetünk, amit akarunk, mert ugye mondják, hogy egyszer élünk, és aztán vége mindennek. Együnk, igyunk, és ez határozza meg az elveszett embernek a gondolkodásmódját. Nagyon téves meglátás, nagyon téves gondolkodás, és nem egy új keletű dolog. Nézzük az igét a Zsoltárok első könyvéből. Nézzük. Áldott ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székébe nem ül. Nagyon sokan vannak, akik gúnyolják Istent, gúnyolják a hívőket, gúnyolnak téged is. És mindannyian átéltük azt, hogy másfajta gondolkodású emberek, akik nem ismerik Istent, azok kigúnyolnak téged, és azt gondolják, hogy te valamilyen ideológiába hiszel, valamilyen mesébe hiszel, és a mi hitünk az élő feltámadt Jézus Krisztusban van. Tehát mikor azt mondják, hogy nincs Isten, majd mindjárt erről még olvasok a Bibliával, de nézzük, szóljon az ige. Tehát mit jelent az, hogy egy ember áldott? Az, hogy nincs átok alatt, az, hogy az Istennel való élő közösségben van. Az áldás, ugye az azt jelenti, hogy minden megvan, semmi nem hiányzik. Az üdvösség szó, a szodzó is takarja mindezt a kifejezést, hogy áldás. Mi ezzel szemben az átok? Az átok a szegénység, a betegség és az embernek az elveszett voltja, amikor úgymond átok alatt van. Na most van egy jó hírem, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket az átok alól, tehát az átok alól minden ember meg lett váltva. Az nem azt jelenti, hogy ez a megváltás automatikusan kiterjed minden emberre. Nyilván Isten kegyelmét el kell fogadni mindenkinek, hitáltal kell elfogadni, és úgy lehet kijönni az átok alól, mert az átok alá az ember Ádám bűne miatt került. Tehát az átoknak a bűn az oka, de Jézus a bűn problémát megoldotta. Tehát nem vagyunk átok alatt. Jó, mikor egy keresztény azt mondja, hogy őt elátkozták, akkor nem tudja, hogy miről beszél. Amit Isten megáldott, azt nem lehet elátkozni. Jó, tehát az Ószövetségben van erről példa, te nem vagy átkozott, te áldott vagy. Tehát mert Jézus Krisztusban mindannyian áldottak vagyunk, mert te Krisztusban vagy. Ugye, és senki, azt mondja az írás, hogy senki, aki hívő, az nem mondja Jézust átkozottnak. A pogányok teszik ezt, és a pogányok vannak átok alatt. Jó, tehát mi megváltattunk az átok alól. Azt mondja az írás, itt ugye Ószövetségről beszélünk, és Zsoltár, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, az ő törvényéről gondolkodik éjjel-nappal. Igaz ez mára is? Igen, nyilván nem a mózesi törvényekről van szó, hanem arról a törvényről, amit Isten beírt a szívünkbe, amikor újonnan szült bennünket. És És mi az ígéret? Hogy olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja gyümölcsét a maga idejében, levele nem hervad el, és minden munkájában sikeres lészen. Ezek az áldások. Ez az áldás, ugye Ábrahám áldott volt, és ezek az áldások kiteljesedtek rajta. A pogány világ is látta, hogy Ábrahám áldott, hiszen Isten megáldotta őt. Egészséges volt, gazdag volt, befolyása volt, és látta a pogány világ is, hogy igen, ez az ember Istennek az embere, és ez az ember áldott. És az Ábrahám áldásának vagyunk az örökösei a Krisztus Jézusban. Ez egy jó hír minden hívő számára. És nézzük meg az istenteleneknek a helyzetét. Nem úgy az istentelenek, hanem amint a polyva szétszór a szél. Tehát akik Isten ellen lázadnak, Isten nélküliek vannak, nem jó a nem lehet jó jövőképük, mert nem tudják, hogy hova mennek. Nem tudják, hogy honnan jönnek, és nem tudják, hogy hova mennek. Olvastam egy történetet, hogy valaki valakivel beszélgetett, és megkérdezte tőle, hova mész. Azt mondja, megyek haza. És ha hazamentél, mit csinálsz? Onnan hova mész? Hát majd másnap megyek dolgozni. Oké. Okay. És ha másnap elmentél dolgozni, onnan hova mész? Haza. És akkor ugyanúgy mondta, és akkor hova mész? Már nagyon ideges lett, azt mondta, hogy a pokolba megyek, mert végül is a kérdésére nem tudott mit válaszolni, hiszen nem tudja, hogy hova megy. Tehát a mi földi utunknak ez csak egy rész, egy utazásban vagyunk. Ugye a Biblia miről szól? A teremtéstől, ugye Jézus mondja azt hiszem a 22-13 jelenésekben, hogy én vagyok a kezdet és a vég, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, ugye mondja az írás a jelenésekben. Tehát az ige a kezdet, és az ige a vég. Az elveszett emberekről világosan beszél a Biblia, de ezeket majd megnézzük a részleteket. Jó, tehát neked tudatában kell lenni, hogy ki vagy, hova mész, hova tartasz. Tehát ahogy a korintuszi levélben olvastuk, ha csak ebben a világban reménykedünk, akkor minden embertől nyomorultabbak vagyunk. Tehát egy hívőnek, egy kereszténynek tisztába kell lenni, hogy neki örök élete van, és nem csak erre a pár tíz évre kell berendezkedni, hanem az élet igazából ezután a földi itt tartózkodás után kezdődik a számunkra. A pogányoknak véget ér, de nekünk akkor kezdődik. Tehát mindegy hány éves vagy, lehet, hogy már 100 éves vagy, de a java az nem mögötted van, hanem előtted. És így tekints magadra, és ez kell, hogy meghatározza a hívő identitásodat. Ha ebben nem vagy biztos, akkor nem fogsz tudni megnyerni másokat sem a Krisztus számára. Az látszik rajtad, hogy biztos vagy-e ebbe, hogy valóban úgy gondolkozol-e, vagy csak mondod. Jó, tehát elsősorban tisztába kell lenni, hogy mi kik vagyunk Krisztusban, és hogy az örök élet az bennünk van. Nézzük meg a János evangéliumának az első részét. Jó, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos rész, hogy ezt megértsük. Tehát mi a kezdet? Azt mondja, a kezdetben vala az ige. Ki az ige? Az ige Isten, Jézus a testélet ige. Tehát mikor Jézus azt mondja, én vagyok a kezdet és a vég, akkor itt saját magáról beszél, igaz? Tehát ő a kezdet, ő az ige. Kezdetben vala az ige, volt az ige. És az ige vala Istennél, és Isten vala az ige. Jó? Azt mondják néhányan, hogy nincs Isten. Ostoba emberek. Hát eljött közénk testbe, és megfeszítették a hitetlenek, nem? Hát Isten eljött közénk Krisztusban. Itt járt a földön, nem? Mire mondja valaki, hogy nincs Isten? Ja, hogy ő nem ismeri. Most attól, hogy valaki nem ismeri, tehát sok minden dolog van, amit az ember nem ismer, attól még létezhet. Attól még létezik. Ez a világ is létezett, még mielőtte megismerted volna. Tehát, hogy a dolgok léteznek, vagy nem léteznek, az nem a te ismeretettől függ, tehát, hanem Isten maga az élet, ő a kezdet és a vég. Tehát, ha valaki nem ismeri, attól nem fog megszűnni Isten létezése, és ő nem fog attól megváltozni. És azt mondja az írás, hogy minden ő általa lett, és nála nélkül semmi nem lett, ami lett. Amikor veszi a levegőt ahhoz a mondathoz, hogy nincs Isten, azt a levegőt is Istentől kapta. Jó? Tehát nincs semmink, amit ne tőle kaptunk volna. és a tudatlan, ostoba ember, az Isten nélkül való elveszett ember, az azt átkozza, azt pocskondiázza, amit abszolút nem ismer. Tehát ez egy ismeret hiány. Ugye mi választ el embereket dolgoktól? Az ismeret hiány. Tehát ezért fontos az, hogy megismerjék őt, hogy megismerjék az igét, ezért fontos, hogy az igét hallják az emberek, hogy az igéből hitet merítsenek, amiről nem hallasz, arról nyilván nem lesz ismereted. És ez a mi felelősségünk, hogy az emberekhez igenis eljusson az igazság, eljusson Isten beszéde. Tehát lehet az elveszetteket szidni, lehet mondani róluk ezt, azt, amaz, de erre nem küldött el minket Isten, hanem arra, hogy az elveszetteknek bizonyságot tegyük. Tehát nyilván nekünk nincs semmi problémánk, úgymond, nem elsősorban az emberekkel van problémánk, nem az elveszettekkel van problémánk. Az elveszettek azért olyanok, amilyenek, mert elveszettek. És egy bűnös ember mit csinál? Bűnös életet él. Úgyhogy nekünk nem az ítélet az, ami adatott ez ügyben, hanem az, hogy bizonyságot tegyünk az igazságról, hogy bizonyságot tegyünk a világosságról. Mi, amit elítélünk, az az ideológia. Az az üres, sátáni, ördögi ideológia, ami Isten beszéde ellen van. És ez az, amivel nekünk problémánk van. Isten maga bűn gyűlölő, volt szó erről egyik alkalommal. Hogy igenis, Isten gyűlöl. És Isten, amit gyűlöl, az a bűn, nem a bűnös. Óriási különbség. Tehát Isten nem a bűnös embert gyűlöli, hanem a bűnt gyűlöli, mert Isten pontosan tudja, hogy a bűn az, ami tönkreteszi az embert. És tulajdonképpen a bűn az minden embernek az ellensége. De van egy jó hírem, ez az ellenség már legyőzettetett. Tehát a bűn az a bűnös embert teszi tönkre. Tehát éppen ezért gyűlöli Isten a bűnt. Hiszen ha megnézzük, hogy kik ismerték az Ószövetségben az örök élet kérdését. Tehát ez a Biblia, az egész Biblia, az egész Szentírás erről szól, az örökké valóságról szól. És ugye egyetlen személy, aki megmutatta, hogy ez létezik, maga Jézus, aki meghalt, aki eltemettetett, és aki visszajött a halál után föltámadva egy tökéletes, romolhatatlan testben. Mi egy romlandó testben élünk, és ez a romlandó test, amíg a testnek a megváltása úgymond meg nem történik, tehát amíg új megdicsült testet nem kapunk, igazából a megváltás már megtörtént, már csak a beteljesedést várjuk, ami lesz az Úr Jézus visszajövetelével, amikor egy ugyanolyan testet kapunk, amilyen az Úr Jézus Krisztus teste. Élte a földön ilyen ember, amiben nem volt betegség, nem volt szegénység. Igen, az első ember ilyen volt, Ádám. Éppen azon gondolkodtam, hogy nem tudom, hogy Ádám meddig élt, tehát ha időben nézzük, hogy meddig élhetett ebbe a romolhatatlan testben. Tehát Ádám megtapasztalhatta azt, hogy milyen a betegség nélküli élet, milyen az az élet, milyen az az élet, ami az Úr dicsőségében zajlik, az Úrral való élő kapcsolatban. És Ádám megtapasztalhatta az ellenkezőjét is, hogy milyen enélkül élni, és nyilván ez a bűnbeesés után történt meg. Tehát az első ember, akinek nem volt kérdés az örök élet kérdése, az Ádám volt, hiszen pontosan erről szólt a szövetség, hogyha a törvényt, pontosan az Úr beszédét, hogyha megszeged, akkor meg fogsz halni. Tehát véget fog érni. Itt nyilván az embernek a földi testére vonatkozik. Jó, tehát nézzük csak, hogy az egyetlen személy, ugye, aki visszajött egy romolhatatlan testben a halál után, ugye ő Jézus. Ő ígérte, hogy örökké vele leszünk, és vele uralkodunk örökké. Tehát a mi létünk az az örökké valóságig szól. És ne csak ebben a pár tíz évben gondolkodjunk, hanem nagyon sokszor hajlandók vagyunk, illetve nagyon sokszor beleesünk a hústestbe. Tehát mit jelent az, hogy örökké élünk, vele fogunk uralkodni, és ugye soha nem hal meg. Mit jelent a halál? Az nem a fizikai testnek a halálát jelenti csupán. Ugye a halál szó az jelenti azt is, hogy elkülönülni. Elkülönülni. Az első halál az a szellemi halál. Tehát ezek nagyon alaptanítások, de néha vissza kell térni. ennek a következménye a test fizikai halála. Mit jelent az, hogy Isten szelleme, Istennek az élő kapcsolata megszakadt az emberrel. Az ember szelleme és Isten szelleme együtt volt, de a bűn miatt ez a kapcsolat, ez az élet, ez az isteni élet nem áradt tovább Ádámnak a testében. És nyilván ez a test ilyen módon a sátán hatalma alá került, és romlandóvá került. Tehát az első halál az azt jelenti, hogy elkülönülés, az Isten és az ember elkülönülése, szellemének az elkülönülése, és ennek a következménye a fizikai halál. Jó, tehát az Ószövetségben is hittek az örök életben, de nyilván nem mindenki. Ha olvassuk az Újszövetségben az evangéliumokat, akkor láthatjuk, hogy a farizeusok azok hittek a feltámadásba, hittek az örök életbe, a szadduceusok pedig nem hittek. Ők úgy gondolták, tehát nyilván a saját elképzelésük volt, az igéből ez nem támasztható alá, ugye Pál apostol ezt egyszer ki is használta, amikor összeugrasztotta a farizeusokat és a szadduceusokat, ugye olvassuk az apostolok cselekedeteiben. Tehát Ádám, nézzük, hogy ki az, aki hitt még az örök életben, az Ószövetségben. Tehát az örök élet kérdése az nem egy újszövetségi találmány, a menny és a pokol kérdése az nem egy újszövetségi találmány, az nem egy keresztény találmány, az nem egy mese, hanem ha megnézzük Ábrahámot, akkor a Római Levél 4.3 beszámol róla, az 1 Mózes 15.6-ot idézi, ugye hit pedig Ábrahám az Istennek, és ezt tulajdonítatik néki megigazulásul. Tehát Ábrahámnak a hite, Ábrahám hit a feltámadásban, hiszen amikor a Mória hegyére fölvitte Izsákot, akkor ő már hitt abban, hogy mivel hogy Izsákban igen, ígérte a magot, még hogyha ő neki meg is kell ölnie, amit Isten kér tőle, nyilván Isten nem kér ilyet tőle, akkor is ő föltámad, és Isten beteljesíti az ígéretét. Tehát már Ábrahám hitt az örök életbe, Ábrahám hitt a feltámadásban. Tehát a feltámadás az nem egy mese, és nem egy vallásos mese, hanem igenis, már az Ószövetségben, az ószövetségi hívők hittek benne. Akkor vannak olyan emberek, akik nem tapasztalták meg a fizikai halált. Ilyen volt például Énok. Ugye a Bibliában olvasunk Énokról, a Zsidó 11.5-ben olvasunk róla. Hitáltal vitetett föl Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Sokan nem hisznek az elragadtatásban sem, igaz? Akkor mit kezdenek ezzel az igével? Ezt ki kéne dobni a Bibliából, ki kellene vágni belőle, igaz? Mert ő nem hisz benne. Az ő hitetlensége az nem teszi igaztalanná Isten igéjét. Tehát nem lehet a Bibliát úgy olvasni, hogy a 80%-át elfogadom igaznak, a 20%-át az pedig kivágom belőle. Az eretnek szó, azt tudjátok, hogy mit jelente, honnan származik. Mi a szónak a jelentése? Az eretnek azt jelenti, hogy válogat. Ez a szónak a jelentése, hogy válogat. Hát Isten, ezt a beszédedet elfogadom, de ezt nem, ezt visszautasítom. És ez az eretnekség. Jó, tehát amikor az igének a döntő többségét figyelmen kívül hagyjuk. Ez egységes egész, írja a Jelenések könyvének a végén, hogy semmi nem kihagyható belőle, és semmit nem kell hozzátenni. Ez így kerek egész, ahogy van. Jó, tehát nyilván itt Énok az első, aki a Biblia szerint elragadtatott, de történt még valakivel ilyen, Illéssel is, ugye? Aki Elizeus szeme láttára ragadtatott el, a második királyok könyvének a második rész 11-es igeversében olvassuk, és lőn, amikor ők menének és beszélgetnének, imé tűz szekér és tűz lovak választák el őt egymástól, és Illés a szélvészben felméne az égben. Ez mind ott Elizeus szeme láttára történt. Illés Istennek az embere volt, és ugye Illés felvitetett és helyette ugye fel lett kenve Elizeus prófétának. Tehát, ha összegezzük az Ószövetség világosan kijelenti a feltámadást, hogy igenis ott vannak emberek, akik hittek a feltámadásban, hittek az örök életben, mert az örök élet az egy isteni terv. Isten az embert nem a halálra, nem az enyészetre teremtette, hanem az örökké valóságra. Istennek az a terve és az a célja az emberrel, hogy az örökké valóságot vele töltse. Jó, tehát a bűn miatt a fizikai halállal szembesült az ember, akkor az Ószövetségben is ugye tudomásul volt arról, hogy ezzel, hogy az ember fizikai halált halt, nincs vége a történetnek. A történetnek a vége nem itt van a pont. Itt nincs pont, ez egy szakasz az ember életében. Hogy eltölt egy bizonyos időt itt, és akkor folytatja ennek az életnek, a földi életnek ugyan itt ebben a romlandó fizikai testben vége van, de ezzel nincs vége a történetnek. A történet még nem fejeződött be. Nézzünk még példát az Ószövetségből, ahol a feltámadásról beszél az Ószövetség. Dániel próféta könyvét nézzük meg. Ugye Dániel a babiloni fogság után, Krisztus előtt 590-600 évvel előtte élt. Dániel próféta, ugye a babiloni fogságba 597-ben vitték el a második turnust is, és Dánielt is elvitték Nabukodnetszárnak úgymond a birodalmába, és az egész nép a babiloni fogságba került. És az körülbelül ez a könyv az írások szerint, amikor rögzítve lett, amikor összerakták, a babiloni fogság után 200 évvel. Tehát 400 évvel Krisztus előtt születtek ezek az írások. 400 évvel. Az elég sok idő. Dániel próféta könyvét megnézzük, és ugye 12. az utolsó fejezetében van írva az, és sokan azok közül, akik alusznak a föld porából felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra, és örökké való utálatosságra. A pogányoknak meg kell ismerni, hogy igen, az Isten nélkül nem meg kell fenyegetni az embereket a pokollal, hanem a megoldást kell kínálni az embereknek. Az elveszett azt tudja, hogy merre tart. Valahogy legbelül a szívében tudja minden ember, hogy Istenre van szüksége. Ez bele lett kódolva az emberekbe, még a pogány emberekbe is. Ugye én éltem a kommunizmus ideje alatt is néhány évet, és ugye ott nagy divat volt az Isten tagadás. De amikor az emberek bajba kerültek, akkor nem Leninhez imádkoztak. Nem azt mondták, jaj, Lenin, segíts meg. Akkor mindenkibe ott volt az Isten tudat. Bonke mondása nagyon tetszik, hogy zuhanó repülőgépen nincs egy ateista sem. Tudja, hogy valahova megy. Most a különbség az elveszett és közted az kell, hogy legyen, hogy te tudjad, hogy hova mész. Nagyon tetszik egy történet, ha valaki a repülőgépen ismerte meg a feleségét, egy ilyen szél akármivel turbinába került a repülőgép, és hát dobálta a repülőgépet, nem tudom, ki járt már ilyenbe. Ki volt ilyenbe? Hát elég ilyen halálközeli élmény. Tehát, hogyha megnézzük, és egy hölgy nagyon sikongatott, iszonyatosan kiabált és sikongatott, egy pásztor meg egy szolgáló ott ült a gépen, és a hölgyét megkérdezte, mondja, maga keresztény? Hát igen, azt mondja, na most akkor mit hisztizik, mit kiabál? Azt mondja, néhány, egy óra múlva vagy a mennybe leszünk, vagy leszállunk. Úgyhogy nem kell aggodalmaskodni. Tehát... És nagyon sok aggodalmaskodó keresztény volt, tudatában volt annak, hogy hova megy. A repülőgép vagy leszáll, de mindenképpen a vége az lesz, hogy mi fölszállunk. Tehát jó, egy kicsit elkanyarodtam. Tehát ez az egyik legvilágosabb kijelentés az Ószövetségben. Jó, hogy az örök élet a halál utáni állapot realitásáról, tehát Dániel ugye nem csupán a feltámadásról beszélt, hanem annak az örökké való következményeiről is beszélt. Tehát az, hogy ezzel a földi döntésünknek örökké való következménye van. Az Isten elutasításának örökké való következménye van. És ezek az elveszett emberek úgy mennek a vágóhidra, hogy nem is tudnak róla. És ez bennünket arra kell, hogy inspiráljon. Igenis, hogy tegyünk bizonyságot Jézusról, hogy igenis, és ők tudják legbelül, mindenki tudja belül, hogy nem helyes dolgokat cselekszenek, hogy lázadnak Isten ellen. És ezt ők legbelül pontosan tudják. Ezért keresnek társadalmi támogatottságot az ostoba ideológiához. Mindenképpen igazolni akarják, és úgy gondolják, hogy ha sok ember állít hazugságot, akkor az igazsággá fog válni. Az, hogy sok ember mond egy hazugságot, attól az még nem válik igazsággá. hogy sok ember hisz egy hazugságba, attól az még soha nem lesz igazság. Jó? Azt mondta Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. És ő az igazság, és ő a mérce, és ő az etalon, és ő az erkölcsi mérce. Nem pedig az ostoba minden alapot nélkülöző agymenések és ideológiák, ami persze semmivel nem igazolható. Tehát nekünk bizonyítékunk van, mert én nem voltam ott a Jézus feltámadásánál, de a Szent Szellem ott volt, Isten szelleme. Aki bennem él, és azt mondja, hogy ő a mi szellemünkkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Van egy bizonyságtevőnk, aki nekünk bizonyságot tesz. Ő bizonyítja azt, hogy Jézus feltámadta a halálból. Ő tesz bizonyságot az elveszetteknek is a Jézus feltámadásáról, mert ő ott volt kezdettől fogva. És Isten nem akarja, hogy bárki elveszen. Nem akarja azt, hogy eltorzult gondolkodású emberek, beteges gondolkodású emberek az ostoba gondolkodásuk miatt a pokolba kerüljenek. Jó, meg kell térniük. Ez az igazság, hogy meg kell ebből térni. Jó, és Jézus értük is kifizette az árat. Egy kicsit Jézus szemével próbáljuk nézni ezeket az embereket. Ugye Jézust megszólták, amikor a bűnös emberekkel, tehát hasonló emberekkel barátkozott és társalgott, mint akik ott fölvonultak most valamelyik vasárnap. Ugyanilyen emberekkel. Jézus, bocsánat, hogy ezt mondom, nem köpkötte őket, nem szitta őket, nem átkozta őket, igaz? Ma, ha megnézed a keresztényeket, hogy beszélnek ezekről az emberekről. Arról az ideológiáról lehet úgy beszélni, mert az egy téves, ostoba, fals, beteges elképzelés. Viszont Jézus beült ezek közé az emberek közé. És mit láttak a farizeusok? Hát ez a rabbi, ez eltévedt, ugye Jézus eltévedt. Igaz? Ezt látták. És Jézus erre mondott egy példabeszédet. Nem is egyet, hármat mondott. Erre három példabeszédet mondott. Ugye az egyik, az miről szólt? Az elveszett lyukról. Ezt egyébként a Lukács 15-ben elolvashatod. Az elveszett fiúról, vagy tékozló fiúról, és tehát az elveszett drakmáról előtte, és utána pedig az elveszett fiúról beszélt Jézus. Mert a farizeusok sem értették, ugye, hogy sok keresztény sem érti ezt. És akkor elmagyarázta Jézus, hogy ha valakinek elveszik a juha, akkor ugye a pásztor az utána megy, és visszatéríti. Kik ezek az elveszett juhok? Ugye a juh az nem egy okos állat. És az elveszett embernek sincs bölcsessége, benne nincs isteni bölcsesség. Az mit csinál a juh? Egy dolog érdekli, hogy legyen zöld fű, aztán lehessen legelni. Mindegy, hol legel, nem érdekli. És ha a juh, ha nem követi a pásztort, akkor eltéved. Mindenféle lehetőséget megragad, és ezek az emberek ugyanazt csinálják. Elveszett. Egyszerűen a lényege az, hogy elveszett. Tehát a juh pásztor nélkül elveszik, és ilyen az elveszett ember is, hogyha nincs pásztora, hogyha nincs gazdája, akkor eltévejedik. Jó? Tehát ezek az emberek azok, akik figyelmen hagynak mindenféle szabályt, mindenféle törvényt, őket nem érdekli semmi, mennek a saját fejük után. Ezek az eltévedt juhok, akiket Isten be akar gyűjteni. Aztán ugye van a másik, ami egy nagyon érdekes történet egyébként a példabeszédben, az pedig az elveszett drachma. A drachma, amelyik, majd elolvassátok a történetet, amelyik bekerül a szemétbe, és elveszett, és azt mondja Jézus, hogy a gazda nem söprie össze az egész házat, hogy azt az elveszett drachmát megkeresse. Kik ezek az elveszett drachmák? Ezek azok az emberek, akik beleszülettek egy olyan családba, legyen az akár egy bűnöző család, legyen az egy istentelen család, legyen az akár egy olyan környezet, egy olyan istentelen környezet, egy olyan sátáni környezet, amibe beleestek. A drachma számon kérhető-e azért, hogy hova esett? Számon lehet kérni egy drachmát? Nem, beleesett. Most helyettesítsük be ezekre az emberekre. Ez a drachma jelképezi és metaforája azon embereknek, akik istentelen környezetben születtek. Akik akár egy bűnöző családba, akiket az utca nevelt föl, akik azért, hogy tudjanak enni vagy inni, esetleg loptak, csaltak, betörtek, hazudtak, drogos bandákba kerültek, akármilyen csapatba. Ők róluk beszél Jézus, amikor az elveszett drachmáról beszél. A drachma erről nem számon kérhető. De a gazda az megkeresi, mert ezek az emberek nem a szemétbe valók. Ezek az emberek ugyanúgy Istennek, Isten ugyanúgy kifizette értük az árat Jézus Krisztusban, ugyanolyan árat fizetett értük, tehát az ember, ez a drachma értékes. Isten számára értékes. Még akkor is, ha a világ a szemétnek, a társadalom perifériájára szorult embereknek nézi őket, és semmiben nem tartja őket. Isten számára akkor is fontosak. És ezen a szemüvegen keresztül kell nézni bennünket. És ugye van a harmadik csapat, akik általában Jézus beszél, az pedig ugye az elveszett fiú, vagy a tékozló fiú. Akik jó sorban születtek, jó családba születtek, mégis eltévejettek. A harmadik példázat erről szól. És igenis, ennek a három történetnek az a lényege, hogy elveszett, de megtaláltatott. És Jézus szeretné ezeket az embereket begyűjteni. Mindegyik embert. És szeretné, hogy szintén mindazokban az áldásokban részesüljenek, amiért ő már kifizette az árat. Egy kicsit elkalandoztam itt. Na, de nézzük, hogy a hívő embernek mi a reménysége. Ugye, Dávid is hitt a feltámadásban, és azt írja a Zsoltárok 16:10-ben, te nem hagyod a lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Ez egyrészt egy profécia a megváltóról, a Jézusról, a Jézus feltámadásáról, illetve arról, hogy a Seol az egy ideiglenes hely, de majd mindjárt készítettem egy táblázatot, és ezt meg fogom mutatni nektek, sokat fog segíteni, hogy világossá váljon. Jó, tehát Dávid királynak a szavai, ugye a mély halál utáni bizalmat tükröznek, tehát a Zsoltáros tudja azt, hogy Isten nem hagyja őt a sírban, hanem megtartja az örökké valóságra. Tehát Dávid igenis hitt az örökké valóságban, és ez tudatos volt benne. Amikor Dávid elkövetett szörnyűségeket, mert azért ő sem volt hófehérke, hogyha végignézed az egész történetét, de mégis amikor ráeszmélt arra, hogy mit csinált, hogy mit tett Isten ellen, akkor megtért belőle. Azonnal visszafordult, nem magyarázkodott, nem mutogatott másra, jaj, nem én vagyok a hibás, hanem más a hibás. És ezért mondja a Biblia, hogy Isten szíve szerint való ember volt. Saul például nem egy ilyen karakter, nem egy ilyen jellem volt. Ha megnézzük a továbbiakat, Ezékiel, ugye a száraz csontok völgye. Tehát ott is szó van a feltámadásra, és azt mondja, imé bocsátok ti belétek szellemet, hogy megéledjetek. Száraz csontokba. Itt világosan megint a szellem-lélek-test témaköréhez tartozna ez a dolog. Tehát a test az egy dolog, de a szellem és a lélek az örökké való. Jó, és nem ugyanaz a szellem és a lélek. A szellem az az igazi valónk, a lélek az pedig az érzelem, értelem, akarat. Jó, tehát ez már nagyon sokszor elhangzott, és talán mindenki hallotta vagy tudja, aki nem, akkor most legalább hallja. Jó, tehát ez a látomás, ugye ez nem csupán Izraelnek a nemzeti újjáilledését jelképezi, hanem a szellemi és a testi ugye, feltámadást is jelképezi, annak a képét adja. Tehát ez a profécia, ez az Isten életet adó hatalmát hangsúlyozza a halál felett. Hogy igenis a halálon túl van élet, és ezt az életet Isten adja. És Isten adja nekünk is az életet, és folyamatosan. Jó? Na most nézzünk meg azt a részt, hogy a halál utáni tartózkodásnak a lehetőségei, hogy mit mond a Biblia erről. És erről is tudni kell, anélkül, hogy az embereket a pokollal fenyegetnénk. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia erről. Tehát a Biblia ugye több kifejezést is használ a fizika utáni tartózkodási helyekre, és ugye ezeknek a fogalmai, tehát lesznek, mindjárt megmutatom a nyelvi, a teológiai szempontból is ugye különböznek egymástól. Erről már egyszer beszéltem, de ma egyszer egy kicsit részletesebben kigyűjtöttem, még egy táblázatot is készítettem, azt meg fogjátok mindjárt látni. Tehát abban mutatom meg a négy legismertebb hely, amit a Biblia említ, ugye az Ószövetségben, a Héber Ószövetség az említi a Seolt. Tehát a Seol az általában a holtaknak a birodalma, mind az igaz, mind a gonoszok számára. Ez egy gyűjtő név a Seol. Jó, tehát értsük, mikor azt mondjuk, hogy pokol, akkor az Ószövetségben az a Seolt jelenti, de nem pokol, hanem Seol, az egy tartózkodási hely. Az Ószövetségben a Seolban voltak az igazak is, ugye Dávid mit mondott? Hogy nem hagyod a testemet a Seolban, igaz? Tehát az a föld alsó részeiben volt, ez volt a Seol, tehát leginkább sírként, vagy alvilágként is fordítják. Tehát ennek a megnevezése. Tehát az árnyék világként jelenik meg, nem menny, nem pokol, tehát a homályos korlátozott, tehát egy gyűjtő név. Jó. Itt ugye Dávidról már olvasunk. Következő kifejezés a halál utáni tartózkodási helyről az a Hádész. Ezt az új szövetség említi. Hádész az egyébként a görög filozófiából, meg a mitológiából származik. Ugye a Hádész az az alvilágnak az istene a görög mitológiában. Tehát ez egy személy, illetve annak a helynek a neve is, ahova az elveszettek kerülnek, vagy pontosabban nem az elveszettek, hanem a holtak láthatatlan helye, ahol a holtak a feltámadásig tartózkodnak. Erről ír az Ószövetség. Ha megnézzük a Lukácsot, majd meg fogjuk nézni mindjárt, a Hádésznek vagy a Seolnak két része van. Az egyik része, ahol az igazak tartózkodnak, a másik része, ahol az elveszettek tartózkodnak. Tehát van az elkárhozottak helye, és van az igazaknak a helye. És én rá is térek erre, meg is nézzük ezt a Lukács 16-ot, mert sok vita van, még teológusok is, teológus oktatók is érdekes dolgokat mondanak erről. Néhányan azt állítják Jézusnak erről a beszédéről, tehát a Lukács 16-ról beszélek, hogy az a Jézusnak az csak egy példa beszéde. Na most, ha megnézzük az igét, és ha megnézzük az Ószövetséget, akkor egyáltalán semmi az égvilágon nem támasztja alá, hogy ez egy példabeszéd lenne, ugyanis minden elem hiányzik ebből a részből ahhoz, hogy ezt példabeszédnek lehessen mondani. Tehát nincs semmi ilyen ok, hogy mi ezt azt feltételezzük, hogy ez csak egy olyan példázat. Nézzük meg a 19-es résztől, 16-19 Lukács. Volt pedig egy gazdag ember, öltözik vala bíborba, patyolatban, minden nap dúsan vigadozván, volt egy Lázár nevű koltos is, aki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel telve. És kívánván megelégedni a morzsalékokkal, amelyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról, de az evek is eljövén nyalogatják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghalt a koldus, és vitetik az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Tehát hova került? Mind a kettő a Seolba került, vagy a Hádészbe került. Csak nézd meg, hogy itt már el van különítve a kettő egymástól. Az egyik az Ábrahám kebelére, az az Ószövetségben meghalt igazaknak a helye. Meghala pedig a koldus, és eltemeték. Tehát ő is a Hádészbe került, csak ő hova került? És a pokolban, a Hádészben, tehát én megnéztem itt az eredetit, felemeli az ő szemeit kínokban lelvén, és látta Ábrahámot távol, Lázárt annak kebelében. Tehát ketté volt választva az Ószövetségben, tehát a gyűjtőnév a Seol, vagy görögül a Hádész, de ennek kettő része volt. Az egyik része az Ószövetségben elhunyt igazak tartózkodtak, a másik részben pedig az elveszettek tartózkodtak. És erre jó ez a példabeszéd, ami nem példabeszéd, hanem ez egy valós történet, hiszen Jézus honnan idéz? Az Ószövetségből. Az Ószövetségből idéz. Aztán, hogy ezek a személyek, ugye egyébként is a példabeszéd az egy olyan beszéd, ami akár igaz is lehetne, vagy akár igaz, csak a szereplők be vannak helyettesítve valamilyen más névvel, vagy más szituációval. Tehát pontosan az ószövetségi igéket azért olvastam föl, mert az ószövetségi igék alátámasztják azt, hogy ez nem egy példabeszéd, hanem Jézus egy valós helyről beszélt. Olyan helyről beszélt, amelyik hely valóban létezik. Tehát az Ószövetségben is az elveszetteknek a helye, és akkor van a következő, amit a Biblia említ, azt az Új Szövetségben említi, a Gehenna, ugye a görög Új Szövetség említi, és a végső ítélet utáni hely, az pedig a tűztava, amit említ a Biblia. Tehát tűztava néven ismerjük. Tehát eredetileg a Gehenna, az a Hinnom völgyében, Jeruzsálem mellett a bálvány áldozatoknak a helye volt, és a bűnözőket ott égették el. Ezt Jézus azért használta a Gehennát, mert ezt a zsidók nagyon jól ismerték, és nagyon jó be tudták helyettesíteni, és nagyon jól megértették a Jézusnak az utolsó ítéletről szóló üzenetét. Most van egy jó hírem, hogy mi hívők, mi keresztények nem megyünk utolsó ítéletre. Ez másik egy óriási tévedés a keresztény körökben. Jó? Mi már megítéltettünk Krisztusban. Mi hívő keresztények a Krisztus ítélőszéke elé fogunk állni, és ez egy óriási különbség, ahol meg leszünk ítéltetve, pontosabban meg leszünk jutalmazva, ami jót tettünk, vagy amit nem. Akik az utolsó ítéletre kerülnek a nagy fehér trónon, azok, akik a Hádészban, az elveszettek gyűjtőhelyén várják az utolsó ítéletet. Ők lesznek megítélve a nagy fehér trón előtt, Isten ítélete alá fognak kerülni. És ott nem kell elmagyarázniuk Istennek, hogy miért vannak ott, vagy hogy mi lesz az ő ítéletük, mert Isten előtt minden leplezetlen. Ott nem lesz másra való mutogatás, hanem ott tényleg Isten ítélete lesz, és ez vár a pogányokra, az Ószövetségben elkárhozottakra, illetve az Új Szövetségben elkárhozottakra is. Tehát akik az új szövetségi kegyelem időszakát, a kegyelemet visszautasították, azok menthetetlenül elvesznek. És ez egy tudatos döntés, minden embernek a tudatos döntése. Nagyon sokan haragszanak meg Istenre, hogy miért van itt ezen a világon ez a sok rossz dolog. Ugye fiataloktól lehet hallani, hát Isten nem is jó, mert mennyi minden gonosz dolog van a világon. Attól még Isten jó, hogy a világon gonosz dolog van, csak ezt a sok gonoszságot az e világ istene csinálja, akinek szolgálnak legtöbben. Tudatlanul, mind a mai napig. És itt Jézus beszél a Máté 10:28-ban. Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, hanem féljetek azt, aki mind a lelket, mind a testet elveszítheti a Gehennában. Tehát Jézus beszél a Gehennáról, Jézus beszél a pokolról, Jézus beszél erről a helyről. Most nekünk sem kell ezt titokba tartani, Jézus nem tévedett. Jézus az igazságot mondta. Attól, hogy valaki bedugja a fejét a homokba és nem vesz tudomást róla, attól még a pokol létezik és egy valós hely. És a jó hír, hogy senkinek nem kell oda menni, hogyha Jézus vérét segítségül hívja. Ez a jó hír. És ezt kell elmondani az embereknek, igen, van menekülés mindenki számára, és ez a menekülés Jézus Krisztusban van egyedül. Nincs, nem tudja megmenteni, mert nincs megváltója egyetlen vallásnak sem, úgy mond. Az embereknek egy megváltója van, és ezt Jézus Krisztusnak hívják. Ezt mondja az írás. Most itt ugye van ez a hármas dolog, lehet azt gondolni, hogy az emberek általában elutasítják a nagy elméleteket, a nagy metanarratívákat, és nem nagyon szeretik a különféle izmusokat, és különösen nem szeretik a kizárólagosságot, hogy igen, csak egyetlen út van. A mi hitünk, az pedig egy kizárólagos hit. Azt mondja Jézus, ez az egyetlen út. És ha ez az egyetlen út, akkor nincs másik. Nem lehet különböző, ugye mondják, hogy a hegynek sok oldalán föl lehet mászni, mindegyik a csúcsra visz, nem. A csúcsra egyetlen út visz, Jézus. A többi az rossz irányba visz. És ezt mondja, és ezt elég ne elmagyarázni egy más hitű embereknek. És visszautasítják, igazából nagyon nehezen fogadják el az emberek. Pedig ez az igazság. És ilyenkor jön segítségünkre a Szent Szellem, aki bizonyságot tesz Jézusról. Jó, tehát itt a paradicsom az Ábrahám kevele. Ugye Jézus mondta a Latornak, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Na most akkor mit jelentett ez? Ugye elfogadta a megváltót, hitt a messiásban, és akkor hogy ez a Lator akkor most a mennybe került, vagy hova került? A paradicsomba került. Ugye? Tehát az Ábrahám kebelére került. Aztán majd később látjuk, hogy Jézus is ellátogatott az Ábrahám kebelére, mert lement a pokolba, és bejelentette a győzelmét. Majd mindjárt meg fogjuk nézni az igét, és prédikált az elveszett lelkeknek. Nem tudjuk, hogy mi történt, vagy hogy történt. Tehát, hogy Isten mennyire kegyelmes. Még a pokolba is leküldte Jézust, hogy prédikáljon, ezt majd Péter levelében olvassuk, prédikáljon az elveszetteknek.
És utána azt mondja az írás, hogy foglyokat vitt föl fogba. Valaki egyszer azt mondta, hogy hogy az egy más dimenziót, nincsenek föl, meg le, meg jobbra, meg balra. Óriási tévedés. A Biblia pontosan írja, mondom, nekem meg nem mindegy, hogy jobbra vagy balra, mert nem mindegy, hogy mikor Jézus ítélőszéke előtt állunk, akkor a jobb keze felül vagy a bal keze felül állók leszünk. Úgyhogy igenis, hogy van, hiszen ez a mai világ, ez az Isten, tehát a természet felettinek, a negyedik dimenziónak úgymond a leképződése. Tehát minden, ami látható, az a láthatatlanból állott elő. Tehát minden, ami itt a fizikai szinten van, az leképződése a mennyeinek, a láthatatlannak. Jó? Tehát nézzük. Ugye meg Ábrahám kebelén vigasztalódik, és most kérlek, hogy Domi vetis ki ezt a táblázatot, és egy kicsit hagyd ott. Nem tudom, sikerül-e kivetíteni, ezt benne hagyom a videóba. Kigyűjtöttem, hogy mit ír a Biblia ezekről. Lehet, hogy itt most rosszul látni, majd ha visszanézed a videót, akkor itt megállíthatod és kifényképezheted innen. Tehát, hogy miket említ a Biblia a tartózkodási helyekről. Ugye itt a név az első, a Seol, már említettem, ez a Héber Ószövetségben. Ugye az általános halottaknak a birodalma, igazak a gonoszakkal együtt, ez egy gyűjtő név. A ideje végleges? Nem végleges. Ez egy időleges tartózkodási hely. Akkor nézzük a Hádészt, az gyakorlatilag ennek a Seolnak a görög megfelelője. Két részre oszlik, ezt a Lukács, írtam igehelyeket is egyébként. Az igazak Ábrahám kebele, a gonoszok és a kin helye. Itt már Jézus elmagyarázza, hogy ez két részre oszlik. Az ideje nem végleges, időleges tartózkodási hely. Tehát az ószövetségi embernek a halál utáni tartózkodása helye, az egyik sem végleges, az egy ideiglenes hely. Tehát az Ábrahám kebele, görög új szövetség, a nyugalom helye, az igazak a feltámadás előtt. Kik mennek oda? Az igazak mennek oda. Ez sem végleges, majd mindjárt látjuk, hogy miért. Van a Gehenna, görög új szövetség. Jó, az örök kárhozat, a tűztava, az elveszett ember és a bukott angyaloknak a helye. Az ideje végleges. Nézzétek meg, Jézus szavai szerint ott vannak az igék kiírva mellé. Csak azért, hogy ezt a részt tisztázzuk. Akkor van a tűztava, nyilván ez a tűztava, ez egy jelképes kifejezés, maga a szó, ettől függetlenül egy valós hely, a végső örök büntetés helye. Nem tudjuk, hogy az valóban egy tó lesz, vagy mi lesz, vagy hogy lesz, tehát ez nyilván egy ilyen jelképes kifejezés. A gonoszok, a halál, a Hádész is oda vettetik be. Tehát a gonoszok, azok, akik a sátánt követték, akik elutasították a kegyelmet, elutasították Istent, és a Hádész is, tehát a Seol is oda vettetik be. Ugye mondom, ez a Hádész, ez az alvilág istene, gondolom itt utal a sátánra is, és utal arra a helyre, amelyik a gonoszokkal együtt a tűztavába vettetik. Ez a Jelenések könyvébe van leírva a 20.14.15-ben. Ezeket mind megnézhetitek az igében. Akkor nézzük még a továbbit, hogy milyen fizikai halál utáni tartózkodási helyek vannak. Van a menny és az új Jeruzsálem. Ugye a menny az egy gyűjtő név, Isten dicsőségének örök lakhelye az igazaknak, a megváltottaknak és Isten angyalainak. Az ideje az végleges, örök, örök. Jelenések könyvében, ugye 21-ben van ez leírva, ott kiírtam két igehelyet, és találtok még több igehelyet is egyébként, csak néhányat írtam oda. Tehát örök élet Krisztusban. Ez ó és új szövetségi ígéret. Tehát a feltámadás és az örök élet az nem egy keresztény találmány, jó? Tehát csak hogy lássátok, hogy igenis a Biblia kezdettől fogva beszél erről, az Istennel való örök közösség. Akik hisznek Jézus Krisztusban és újjászülettek. És ez is végleges. Ez egy végleges állapot. Az örök életet már most megkezdted. Már benned most az örök élet van. És erről tudnod kell, és ez kell, hogy meghatározza az identitásodat. Hogy benned már most az örök élet van. Nem majd örök életet kapsz egyszer. Most, amit itt töltünk ezen a földön, ez is az örök életnek a része. És folytatódik azzal, hogy mi elmegyünk innen, helyet változtatunk, nagyon tetszik az egyik, igen, Billy Graham mondta, hogy ha azt halljátok, hogy Billy Graham meghalt, el ne higgyétek, csak lakhelyet cseréltem, lakcímet változtattam. És valóban ez a nagy igazság. Csak lakcímet változtatott, most már a levelet írsz neki, akkor mennybe kell, hogy címez, mert ott van. Jó, és ez a keresztény hívőnek a helyzete is, ez egy örök és megváltoztathatatlan. Én nem hiszek az üdvösség elvesztésében, mert ez örök. Mert ez örök. Az egy más dolog, hogy valaki milyen jutalommal érkezik oda, hát mit visz magával. Egy dolog biztos, hogy nem viszi a házát, nem viszi az autóját, mindegy, ha az övé a legszebb a faluba, akkor sem. Vagy ha az ő háza a legmagasabb, azt sem viszi. De van egy mondás, hogy a halotti ruhán nincsen zseb. Tehát mindenki úgy megy, ahogy jött. A leggazdagabb ember, a legkevélyebb ember is, mindegy, hogy mit gyűjtött, milyen, hogy minden befolyása volt, mindegy, hogy hány ember nyomta neki a lájkot a Facebookon, nem számít. Jó? Tehát egy dolog számít, hogy mi az, amit innen magunkkal viszünk. És ez az örökké valóságunkat határozza meg. És ebbe gondolkodjunk. Jó? Nyilván ez nem zárja ki, sőt, már itt a Földön is, mivel hogy az örökké valóságot megkezdtük onnantól kezdve, hogy újjászülettünk, nyilván itt is Isten gondoskodni akar a mi egészségünkről, az ellátásunkról és a bőségünkről. Jó, és az igazak feltámadása, itt már Dániel próféta beszélt erről, az örök élet kezdete testben is, az Istenben bízó hívő embereknek. Ez is örök. Jó? Tehát Ézsaiás is megprofétálta mindezt. És még Ézsaiásból olvasok, bár ószövetségi, nem nagyon szeretünk ószövetségi igéket olvasni, ettől az ószövetségi igék még mindig azok. Jó? Tehát nem arra használjuk, hogy kárhoztassuk az embereket, hanem a Biblia útmutatást ad azokról az emberekről, akik visszautasítják Istennek a kegyelmét. És ez igaz. Azt mondja a 5.18, Ézsaiás 5.18. Jaj azoknak, akik a vétket hazugságnak kötelein vonszák, és a bűnt, mint a szekeret, igen, köteleken. Jó, nyilván ez az ószövetségi emberre igaz. Bűn probléma megszűnt, Jézus megszüntette, a bűnös probléma nem szűnt még meg, aki még nem fogadta el a kegyelmet. Akik ezt mondják, siess, hamar munkáját lássuk, közelítsen, jöjjön el Izrael szentjének tanácsa, hagyd tudjuk meg. Na és akkor itt, amit szeretnék igazából a 20-as vers. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és akit a jót gonosznak. Akik a sötétséget világosságá, a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, az édesset keserűvé. Tehát ez egy nagyon egyszerű igazság, amire Isten azt mondja, hogy az jó, amire Isten azt mondja, hogy gonosz, az gonosz. Azzal nem lehet egyetérteni, független attól, hogy mekkora a társadalmi támogatottsága. Mindegy, hogy hány ember vonul az utcára emiatt, a hazugság az hazugság marad akkor is. Jó? Tehát az ideológia nem elfogadható. És Istennek ez a véleménye róla. Ha a zsoltárokat olvasnánk tovább, a 2. zsoltárban azt mondja, hogy az elveszetteket, az istenteleneket, az eltorzult gondolkodású embereket Isten neveti. Isten neveti. Jó, úgyhogy nevet személyesre, amikor kigúnyolnak, amiatt, hogy te jársz a világosságban, és hiszel a világosságban. Még a Sámuel, 1 Sámuel 28.5-ben is láthatjuk ezt a Hádész kérdését. Akkor, amikor Saul csatába indult a filiszteusokkal, és mivel elhagyta Isten kenete, elhagyta Istennek az ereje, Isten nem támogatta Saul tovább, és nagyon megijedt. Erre mit csinált? Elment az edóri javas asszonyhoz, egy halott időző asszonyhoz. Ott megint látjuk az Ószövetségben, igenis, hogy az alvilág, a Hádész mennyire hogy létező, ugye, és ezzel a halott időző asszonnyal megidéztette Sámuel próféta szellemét, Saul, mert már Istentől nem hallott, majd úgy gondolta, hogy akkor majd Saul a túlvilágról fog neki utasításokat adni, és valóban meg is jelent. És ugye előjött a Hádészból Saul és, bocsánat, Sámuel, és mondta neki, hogy másnap a fiaid együtt meg fogsz halni. Ennyi a történet, itt a vége, és úgy is lett, elesett a csatában. Tehát ott is látjuk azt, hogy a Hádész az egy valós hely, ahonnan ugye meg följött úgymond Sámuelnek a szelleme, és nagyon-nagyon vigyázni ezekkel az ostobaságokkal, mert a szellemvilág az egy valós világ. Ma is óriási divat, embereket ismerünk, jósnőkhöz járnak, mind a mai napig, és a jósnőtől várja, hogy majd megmondja a jövőjüket. Hadd mondjam el, hogy a szellemvilág az egy valós világ, a démonok és a sátán nem tudja a jövőt. A jövőt egyedül Isten tudja. A sátán azt tudja, hogy mi történt a múltba, ugye hát elég régóta itt a földön tartózkodik, illetve hát a démonjai lehet, hogy ismerték az egész rokonságodat, ismerték a te múltadat, tehát nyilván ezeken a jósokon keresztül tud mondani igazságokat, akár egy jós asszony is, vagy egy ilyen varázsló asszony is. De a jövődet nem tudja. És hol van az ördög becsapása? Fú, hát megmondta a múltamat a javas asszony. Igen, persze, hát a démonkái megsukták neki. Rendben van. De az a baj, hogy majd meg fogja mondani a jövődet is. És az a jövő, az nem az Isten terve szerinti jövőt, hanem amit ő szeretne veled, hogy megtörténjen. És akkor majd jön, hogy hát majd egy autóbalesetben fogsz meghalni. Mi az ördög célja ezzel? Az, hogy higgyél benne. És ha nagyon hiszel benne, valószínűleg meg is fog történni. Jó, tehát nagyon-nagyon vigyázni az okkultizmussal. Az örök élet kérdése az a Bibliában nem kérdés. Jézus nagyon sokat beszél erről, hiszen tele van vele a Szentírás, tele van vele az Ószövetség. És itt Jézus világosan beszél erről a Máté 6-ban, az ő példabeszédeiben, nagyon-nagyon sokat beszél erről. Szóval ne gyűjtsetek magatokat kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Ugye ez a Máté 6:19. Mit mond Jézus? Ne csak erre a földi itt tartózkodásra rendezkedjetek be, hanem van ettől tovább, van ettől több, van ettől jobb. Jó? És nyilván Isten azt akarja, hogy itt is jó legyen, itt is egészséges legyél, bővölködjél, és a szükségeid bele gyerek töltve, meg afelőtt bőségesen. De ne ez legyen az első. Azt mondja, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, és el nem lopják. Na ez lesz az te örökké való vagyonod, amit itt most gyűjtesz oda-átra. Amit itt gyűjtöttél, azt mind itt hagyod. Az utolsó, még a kabátodat is, valaki mondta, még a gumicsizmámat is. Tehát mindent így fogsz hagyni. Mindegy, mit gyűjtöttél. Tehát Jézus nem véletlenül mondja ezt. Ezzel nem akarnám azt mondani, hogy ne legyen megtakarított pénzed, ne legyen vagyonod, ne legyen jó autód, ne legyen jó házad, mert Jézus erről nem beszélt, sőt, mit mondott? Hogy akik őt követik, azoknak már ebben az életben jutalmakat fog adni. Igaz? Tehát házakat, stb. Tehát minden ellátásunk meg lesz. Jó? De ne ez legyen az elsődleges. Itt ez a rész, ez azt sugallja, hogy igenis, hogy gondolkodjunk az örökké valóságban. És itt van az a rész Péter, az 1 Péter 3:18-ban, hogy Jézus lement az elveszettekért még a pokolba is. Igen. Ma hívő keresztények, nehogy démonokat kapjanak, nem beszélgetnek az elveszettekkel, nem beszélgetnek olyan személyekkel, akikkel Jézus beszélgetett. Miért félsz te a démonoktól? Nehogy rádugorjon egy démon. És akkor mi történik? Hát megégeti magát, nem? Hát mi történne vele? Úgy, ahogy jött, úgy ment. Tehát én nem is értem, hogy mikor Isten szelleme van rajtuk, Jézus a kis ujjával kiűzte a démonokat. Meglátták, Jézus menekültek mindenfele. Na hát ez kell, hogy történjen, amikor téged meglátnak ezek a bukott szellemi lények. Tehát Jézus itt a földi szolgálatában is az elveszettekkel, a vámosokkal, ma úgy hívnánk őket, hogy mafiózók, vagy az alvilág, meg a bűnös nőkkel, akiket ma ugye utcalányoknak hív. Jézus ilyen társaságban ment, és hirdette nekik az örök életet. Jó? Tehát igenis el kell mennünk az elveszettek meg, és Isten szemével kell őket látnunk. Ők elveszettek, ők Isten nélkül valók, ők a legnyomorúságosabb élet, amit itt élik, és nincs jövőképük, egy torz jövőképük van, egy hazugságban élnek. némelyek. Tehát fontos az. Azt mondja a 3.18, 1 Péter 3.18, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy mindenkit Istenhez vezéreljen. Mindenkit. Ebben benne vannak a pride-osok is, benne vannak a mafiózók is, benne van, mindenki benne van. Mindenki benne van. Jó? Megölettetvén ugyan test szerint, de megelevenítettvén lélek szerint. Amelyben elmenvén a tömlözben lévő lelkeknek is prédikált. Ugye nem a fizikai testébe ment le az alvilágba, és ott kiknek prédikált? Akik elveszettek voltak. Hogy Isten mennyi mindent megtesz az elveszettekért. Ezek már ott voltak a süllyesztőbe, és Jézus oda is lement értük. És utána pedig, mit látunk, mit olvasunk az Efézusban? 4.8-ban. Annak okáért mondja az írás, fölvennén a magasságba, foglyokat vitt fogba, és adott ajándékot az embereknek. Fölment a magasságba, és foglyokat vitt fogva. Kik voltak ezek a foglyok? Akik elveszettek voltak. Akik az alvilágban, a Seolban vagy a Hádészben várták a szabadulásukat. Jézus lement és prédikált nekik. A Biblia nem számol be erről, majd a mennyben megtudjuk, hogy mi történt, hogy kiknek prédikált, kik szabadultak, meg lehet erről vitatkozni, meg elméleteket gyártani, de nem érdemes. Egy dolog biztos, hogy Jézus az elveszettekért még a pokolba is lement, vagy a Hádészba. És ez Istennek az olyan hatalmas szeretete, hogy annyira nem akarja, hogy az ember elveszten. A 4.9 pedig azt mondja, ez pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeibe. Lement a Hádészba, lement a Seolba, ami egy valóságos hely. Tehát a Biblia az nem egy mesekönyv. Ugye, tehát Jézus feltámadását százak látták, ezrek látták. Ezrek tanúsították, világi írók megörökítették, Josephus Flaviusnak a könyvében benne van. Még egy világi ember is, hogy a Jézus föltámadt. És ez a keresztény hitünk alapja, hogy Jézus feltámadt. Jézus egy valós személy, beazonosítható, írtak róla. Rengeteg bizonyíték van róla, ha most világi szemmel nézzük, és nem hívő szemmel, hogy a Szent Szellem tesz bizonyságot. Nem kell szellem, meg vagy Augustus császárnak az idejébe született. Megvan, hogy mikor feszítették keresztre, ugye Tiberius császár uralkodása alatt feszítették meg. Jó? Úgyhogy erről történelmi bizonyítékok vannak. És akkor azt írják, hogy Isten mese. Az ő agymenésük az a mese. Jó? Tehát a tudatlanságuk az a mese, és ez sajnos nem mese, hanem ez egy valóság. Jó? Tehát nem kell megijedni ezektől a gunyolódásoktól, nem kell ezt személyesre venni, egyszerűen csak elveszettek és tudatlanok. Jó? Tehát mi hálát adjunk Istennek, nem azért, hogy most mi olyan okosak lennénk, de mi bennünk ott van a világosság. Ott van az Isten világossága. És azt mondja Péter, hogy legyetek készen mindenkor bizonyságot tenni a bennetek lévő reménységről. Ugye erről beszél Péter? Mi a bennünk lévő reménység? Az, hogy örök életünk van Krisztusban. És ezt az örök életet mindenkinek megszerezte. Isten nem akarja, hogy senki se hogy elvesszen, hanem hogy örök életet kapjon, hogy a Timóteusz levélben olvassuk mindezt. Jó? Isten szereti azokat az embereket, függetlenül attól, hogy most jelenleg a sötétségben járnak. De azért küldött téged, azért küldött engem, hogy bizonyságot tegyünk a világosságról. Hogy ők is a világosságba kerüljenek. Talán hiszem, hogy egy kicsit most más szemmel nézzük, és nagyon-nagyon nem szeretem azokat a cikkeket, meg a bejegyzéseket, hogy ezeket az embereket elítélik. Az ítélő székben Jézus ül. Mi nem az embereket ítéljük el, hanem azt, amit tesznek. A cselekedeteikkel nem vagyunk kibékülve. Ugye, hogy Isten sincs kibékülve úgymond a bűnnel, mert Isten gyűlöli a bűnt, ugyanúgy mi is gyűlöljük, de nem az embereket. Ő azért bűnös, azért tesz olyanokat, amiket tesz, mert még belül elveszett, mert még bűnös, mert még nem fogadta el a kegyelmet. Jó? És bennünket is a kegyelem változtat meg. Jó? Mi is úgy kaptuk, úgyhogy az ítélőszékbe Jézus ül, Mi tegyük azt, amit Jézus mondott, hirdessük a világosságot, és hirdessük az igét, hirdessük az evangéliumot, azt mondja az minden teremtménynek. Nem mondja Jézus, hogy válogassunk. És ez a mi feladatunk, a többit pedig majd Isten elvégzi. Jó, tehát lehet, hogy ez egy nagyon alapüzenet volt, én hiszem, hogy megerősített benneteket abban, hogy nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk az identitásunkkal, tisztában legyünk a jövőnkkel, és ez meghatározza a mi gondolkodásunkat, hogy mit teszünk, mit cselekszünk, hogyan élünk, miben reménykedünk. Amen.